A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Erdős Gabriellát, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóját, a TexMind adó- és üzletviteli tanácsadó Kft. Vezető cégtársát.
Jó napot kívánok!
Témánk, hogyan változik az adórendszer 2020-ban, de arról is meg fogom kérdezni Erdős Gabriellát, hogy hogyan illeszthető be a magyar adórendszer az európai fejlett országok trendjében. Hát akkor kezdjük az idei adóváltozásokkal. Talán a kisadókkal kezdjük, mert lehet, hogy hallgatóink többsége ebbe a kiva modellben működik, de hát nyilván mások KFT, illetve ZRT formában, de hát kezdjük a kisadókkal.
Általánosan egy nagyon komoly célkütőzés az egész Európai Unión belül az, hogy a vállalkozási kedvet élénkítsék, és esélyt adjanak a kisvállalkozásoknak. Hiszen az egy teljesen köztudott dolog, hogy a legveszélyesebb időszaka egy vállalkozásnak az életének az első 1-3 éve. Ennek megfelelően a magyar kormány is több próbálkozást csinált. Az első ilyen, ami sikeres is volt, az az EVA, az egyszerűsített vállalkozói adó, amely azonban még az áfát is megpróbálta kiiktatni, illetve hát ki is kellett, hiszen nem kellett a bejövő számlákat nyilvántartani. Ezért az Európai Unió ezt nem nézte jó szemmel. Ezt emellé került be két adó, a KATA, illetve a KIVA, tehát a kisvállalkozások tételes adója, illetve a kisvállalati adó. Ezek az adók, különösen a KIVA, azért váltak nagyon népszerűvé.
Bár az elején nem volt népszerű, tegyük hozzá. A bevezetés után néhány évig nem nagyon volt komoly érdeklődés, első-második évben.
A KATA iránt már kezdetétől kezdve nagyon sokan érdeklődtek, mert ez egy borzasztó egyszerű adó volt.
Hát igen, a dolog lényege, ugye, hogy az adminisztrációt nagyon lecsökkentette.
Így van. A KIVA az egy picikét bonyolultabb adó, hiszen ott ugye a lényeg az, hogy az adót megfizetni, az gyakorlatilag a bérköltségek után kell, illetve a kivett osztalék, a kivont tőke után kell. Ugyanakkor viszont az adóalapot csökkenti a kapott osztalék, a betett tőke és a beruházások. Tehát ez nem egy szokásos adó, nem, ennek meg kell tanulni a filozófiáját, amihez egy kis idő kell. Viszont hogyha valaki elkezd számolni, akkor azt látja, hogy a KIVA az kivált gyakorlatilag három adót, a társasági adót, a szochot, illetve a szakképzési hozzájárulást, tehát egy 9%-os adót, egy 17,5%-os adót és egy 1,5%-os adót, ehelyett kell fizetni 12%-ot.
Tehát rövid számolás. Na most itt álljunk meg egy pillanatra, hogy mivel kivált sok adót, milyenkor a kormány szándéka, hogy csökkentse az adótervet, vagy csökkentse az adminisztrációs terhet, hiszen azért mondjuk azok a kisvállalkozások, amelyek ezt a formát választják, a teljes adózási keretben kis súlyt képviselnek. Ugye még a társasági adón belül is azt hiszem kis súlyt képviselnek. Nyilván tehát a magyarázat nem itt keresendő, hogy csökkentsék csak az adókat.
Nem, amikor kisvállalkozásokról beszélünk, akkor azt azért látni kell, hogy a KIVA az 50 főig és gyakorlatilag 1 milliárd forint árbevételig alkalmazandó, tehát azért azok már nem annyira kicsi kisvállalkozások, bár kategóriájuk szerint ide tartoznak.
És pontosan nem emelik egyébként úgy, mint a KATA-nak az árbevételi felső határát, ugye, ha jól emlékszem, akkor 8-al indult a KATA?
De 500 millió kezdett a KIVA is.
A KIVA is,
de mindig is egy nagyobb, sokkal nagyobb mozgásteret adó nem volt. És ahogy ön is mondta, mivel ezek a vállalkozások viszonylag kis súlyt képviselnek, tehát ezért az adócsökkentés nem jelent hatalmas adóbevétel kiesést. Ugyanakkor viszont fehéríti a gazdaságot, hiszen bért fizetnek, hiszen az az elképzelés, hogy a 12% mellett már nem éri meg eltitkolni és feketén foglalkoztatni a munkavállalókat.
Egyébként ez volt az EVA-nak is, ha jól emlékszem, az ideológiai alapja, hogy fehéredjen, nem? Annak idején ez is belejátszott.
Ez is benne volt. És másik oldalról azért a KIVA-ra az is igaz, hogy mivel elég dinamikusan fejlődő vállalkozások sokáig tudják ezt alkalmazni, tehát nem a kis kényszervállalkozásokat nem az egyszemélyes vállalkozásokat fogja alapvetően elősegíteni, hanem tényleg azokat a vállalkozásokat, akikből potenciálisan majd a nagyvállalatok lesznek a gazdaságnak a motorjai.
Egyébként 2020-tól meg is szűnik az EVA, ugye? Tehát gyakorlatilag az EVA helyett át kell térni a vállalkozásoknak másra, bár úgy magától elhalt?
Nem teljesen, tehát már korábban sem lehetett új EVA-s vállalkozást indítani. A régiek még fönnmaradhattak, és most már a régieknek is át kellett térni. Választhatják a kivát, ha picikék választhatják a katát, ha pedig nem jelentették be a választásukat január 15-ig, akkor hogyha magánszemély jellegű, akkor egyéni vállalkozóként, ha pedig társaság jellegű, akkor pedig a társasági adó alanyaként folytatják.
Hadd kérdezzek egy olyan dolgot, ami azért mostanában elég gyakran került terítékre. Ugye fölvetődött a kormányzathoz közel álló sajtóban, meg talán a kormányzat embereiben is, hogy baj van a katával, és esetleg a katát át kell alakítani, vagy meg kell szüntetni. Mi volt ennek az oka? Mi ennek az oka? Mert hogy ugye eltitkolt jövedelmekről, meg mindenfajta ugye nem egészen tisztességes magatartásról lehet szó, gondolom én.
A katának a rendkívüli sármja az, hogy nagyon-nagyon egyszerű. Pontosan ez teszi viszont azt is lehetővé, hogy az egyszerű szabályokat könnyű kijátszani is. Tehát a katánál el kell dönteni azt, hogy szeretnénk-e az egyszemélyes, egyéni picike cégeket is tápolni és elősegíteni, vagy pedig nem. A kata erre rendkívül alkalmas. Az is igaz, hogy akkor, amikor többféle adózási forma van jelen, akkor ez a különbség önmagában azt generálja, hogy meg lehet próbálni játszani két adózási forma között, és kihasználni mind a kettőnek az előnyét. Tehát abban a pillanatban, amikor nem csak egy kata van, hanem egy kata, egy társasági adó, egy kiva, ez azt jelenti, hogy alkalmas a terep arra, hogyha valaki ki akarja játszani a szabályokat.
Előtt egyébként ez a kvázi vita a katával kapcsolatban nem gondolja, hogy ennek lehetnek később következményei, azaz a katát átalakítják, vagy úgy gondolja, hogy a kata azért egy olyan adó nem, ami hosszabb távon is a magyar adórendszer része marad.
Hát a kormányzati szándékokról nem engem kellene kérdezni.
Igen, de hát azért nyilván a piacon azért beszélnek az adószakértők erről.
Azt gondolom, hogy szükség van egy olyan adóra, ami a kicsiknek, kezdőknek van. Az EVA ennek régen megfelelt, most már csak a kata van ilyen. Tehát ha a szándék megvan arra, hogy a legkisebbeket ösztönözzék, akkor a katának valamilyen formában fönn kell maradnia.
Egyébként a katánál az árbevétel határ az ugye most 12 millió
igen,
forint.
Igen, igen.
A kivánál viszont csökken az adó mérték 2020-ban, július 1-től vagy január 1-től?
Január 1-től csökken már 12%-ra. Ennek a nagyon egyszerű oka az, hogy a szociális hozzájárulás, ugye az egyik adó, amit igen, kivált, az 17,5%-ra csökkent már fél évkor. Tehát ez azt
már
jelenti...
Mármint, hogy 2019.
Július 1-től, igen. Tehát ez azt jelenti, hogy kisebb lenne a kiváltó értéke a kivának, hogyha a kiva csökkenése ezt igen, nem követné.
De ha jól tudom, akkor szó van arról, hogy 2020. július 1-e után a szocho tovább csökken 2%-ponttal, 15,5%-ra. Nem tudom, hogy ez már törvény, vagy csak lehetőség.
Javaslat nincsen, tehát egyelőre Varga Mihálynak a nyilatkozataiból tudjuk, hogy van ilyen szándék.
De hát ezt, ha be akarják vezetni, ezt valamikor tavasszal kéne törvényben iktatni?
Hát vagy pedig, július...
mert évközben azért vannak adóváltozások.
Hogyne. Általában háromszor, négyszer is előfordul évközben adóváltozás. Ahhoz, hogy július 1-ére törvény legyen belőle, a mostani törvényhozási tempó mellett úgy márciusba kell legkésőbb törvényjavaslatnak megjelennie.
Na jó, hát akkor nézzük tovább az adóváltozásokat, a 2020-as adóváltozásokat. Nem tudom, hogy ide illik-e, én itt megemlítem, nem tudom, hogy a katánál meg a kivánál milyen jelentősége van, de ugye megszűnik a feltöltési kötelezettség a társasági adóban. Na most nem tudom, hogy ez érvényes-e a kivára és a katára is.
vagy itt nem? Általánosan megszűnik. Tehát minden feltöltési kötelezettség, ami eddig volt, az gyakorlatilag megszűnik. Ez
ugye,
kicsit
ugye azért
más,
tegyük gyorsan hozzá,
ugye,
hogy a 90%-ra kellett feltölteni. Ugye a várható adóbevétel 90%-ára kellett december 15-éig?
A 20-áig, 20-áig, igen.
Igen.
Tehát az volt az elv az egész feltöltés mögött, hogy az adó előleget az előző évi adóbefizetés alapján állapították meg. Ha tehát egy vállalkozás jelentősen fejlődött és jelentősen több nyereséget ért el, akkor valahol át kell állni egyszer a tavalyi évről az idei év várható adójára, ez volt a feltöltési kötelezettség. Az, hogy ez most nem fog megtörténni, ez a vállalkozásoknak nagyon jó, a költségvetésnek egy egyszeri nagy finanszírozási problémát fog okozni, hiszen azért a május 31 meg a december 20 között eltelik néhány hónap. Ez természetesen csak egyszer van, hiszen utána
már...
Ez már nem fog jelentkezni, ez a hatás.
A következő téma az azt hiszem, hogy nagyon sok vállalkozást érint. Ugye a NAV az online számla adatszolgáltatásban változást írt elő, és hogy az online számla rendszer kiterjesztése valósul meg. Na most azt hiszem, hogy pont az a kör, amiről idáig beszéltünk, a kiva és a katás vállalkozások azért ehhez technikailag nem biztos, hogy úgy vannak felkészülve, hogy komolyabb befektetés beruházás nélkül meg tudják oldani. Ennek egyébként mi áll a hátterében ennek az intézkedésnek? Fehérítés?
Meg az Európai Unió is. Tehát maga az Európai Unió is megpróbálja valahol visszaszorítani a forgalmi adóval történő csalásokat, hiszen ugyan nem könnyű, tehát fogyasztást eltitkolni nem könnyű, de nemzetközi méretekbe azért egy áfával csalni, hogy mondjam, ha nem is könnyű, de nagyon jól megéri.
Sőt, és Magyarországon azt hiszem, hogy a leggyakoribb adócsalás az az áfacsalás, nem?
Akár csalásról, akár hibáról beszélünk, igen. Mindenképpen a legtöbb jövedelmet az adóhatóság számára az áfa jelenti, tehát ott vannak a legnagyobb megállapítások.
Na jó, akkor hogyan alakul majd ezután ugye az adatszolgáltatási kötelezettség, ha majd online módon kell ezt megtenni?
Tehát eddig is volt adatszolgáltatási kötelezettség, ez 2018-ban kezdődött ez a történet, amikor is a 100 000 forintos értékhatár fölött kellett ezt a...
Tehát ha én kiadok egy számlát, akkor nekem, ha 100 000-ig 99 000, stb. Adtam ki, akkor nem kellett.
Akkor egyelőre még nem kellett.
De ha mostan január 1-től adom ki, akkor már jelenteni kell online módon.
Így van, tehát mostantól már megszűnik ez a 100 000 forintos értékhatár. Tehát
egy 1000 forintos számlánál is?
Igen, ha adóalanynak történik a számlázás, akkor jelenleg értékhatár nélkül ezt már jelenteni kell a
mindkét félnek?
A 2020 közepétől.
Ja, 2020 közepétől.
Igen, igen. Na most ez még tovább fog terjedni, tehát tovább 2021-ben is lesz még egy lépés, és az lesz az igazi borzasztó nagy lépés, hiszen onnantól kezdve már nem csak az adóalanyoknak történő számlázást, hanem például bárki magánszemélynek történő számlázást jelenteni kell.
Tehát ha én, mint vevő veszek valahol valamit, akkor akármit, mondjuk egy mosógépet, akkor azt is jelentenie kell.
Így van.
Akár használt, akár új mosógépet veszek?
Aki számlát kell, hogy kiállítson róla, annak jelentenie kell. Tehát
eddig
ha magánszemélyről veszi, az egy más. Eddig nem volt ilyen, tehát eddig az a másik adóalanynak történő értékesítés volt. 21-től kezdve már a nem adóalanynak történő, illetve minden olyan értékesítés után, aminek a teljesítési helye Magyarországon van, tehát ebbe egy csomó uniós értékesítés is bele fog már esni. Na most ezzel párhuzamosan a vállalkozások többségénél be van kötve online a számlázó rendszer a NAV-hoz. Ugye a magánszemélyek azért, tehát ez önmagában nem okoz különösebben nagy adminisztrációs többletterhet. A magánszemélyek azért okoznak, mert nagyon sok olyan van, ahol számlatömbösen számláznak magánszemélynek, gyakorlatilag a nyugtaadást helyett teszik ezt. Tehát az egy nagy kötelezettség. Ahol
De erre föl lehet készülni, ezek szerint most majdnem egy egyéves felkészülési idő van, nem?
Így van.
És egyébként
Ami a nagy adminisztrációs többletet jelenti, az a másik oldal. Tehát a vevői oldalról is jelenteni fog kelleni a befogadott számlákat ahhoz, hogy megnyíljon az áfa levonási jog. Ez az, ami
ez
igazán
adóalanyoknál fontos.
Így van. Ez az, ami igazán nagy adminisztrációs töblettel jár, hiszen a számlázó programom azt az számlázást elintézte, tehát ez a jelentés csak azoknak jár nagy többlet adminisztrációval, akik kézzel számlatömbbel számláztak. Viszont a bejövő számlák azokat valamikor egyszer be kell vinni a rendszerbe, és le kell jelenteni. Egyébként ezzel együtt szigorodott a számlakiállítás is, eddig 15 napon belül kellett a teljesítéshez képest kiállítani a számlát, most meg 8 napra szigorodott.
Ez is egyébként év közepétől lesz érvényben? Tehát ez is
a
július
21-es változás?
Nem, hát ez a 15 napról 8 napra.
Ez már érvényben van.
Ez már érvényben.
Most már, igen, igen, igen.
Jó, egyébként ugye ez technikai fejlesztéseket is kíván. Tehát itt azért kellenek beruházások, tehát az előbb azt mondta a számlázó program. Ugye ennek van egy anyagi vonzata?
Hogyne, tehát az egész ugye online működik, tehát kell
világos
hozzá internet, számítógép, és így tovább.
Tehát ráadásul, az egyébként is leterhelt IT-seknek ugye újabb feladatuk lesz.
Már csak azért is, mert ezt a szoftvernek is kezelni kell tudni. Tehát amikor változik mondjuk az, hogy hány napon belül kell kiállítani a számlát, akkor az egy komoly szoftverkérdést is felvet. Tehát ezekre ezért is hirdetik meg ennyire előre, mert ezekre kell idő a felkészülésre.
Egyébként ez a felkészítő, amiről beszélt ugye, hogy ez 2021. január 1-től teljes körre kiterjed. Az is év közepétől. Lehet, hogy ez is olyan változás lesz, amire majd egy több időt fognak adni, mert azért nagyon sokszor előfordult Magyarországon, hogy be akarnak valamit vezetni, de úgy látják, a technikai felkészültség nincs meg, és akkor kitolódik a határidő. Csak hogy egy dolgot mondjak, az azonnali fizetések rendszerét is korábban már beszerette volna az MNB vezetni, és még mindig ugye hát ilyen próbaidőszak van. Ezt a példát most jutott eszembe.
Eddig az online számlázási rendszer az nem késett, bár hát azért gyakorló gazdálkodóként azt mondanám, hogy az elején még a béta verzióval küzdöttünk, de eddig betartották a határidőket, tehát én azt várom, hogy 2021-ben ez ki fog teljesedni, ez a rendszer.
A következő téma is azt hiszem elég érdekes lesz, ez az áfakulcsok változása. Ugye azt tudjuk, hogy az általános áfakulcs 27%, de nagyon sok kivétel van. Ugye évről évre egyre több, főleg élelmiszereknél, ugye az internetnél nagyon régóta 18-tól van már azt hiszem 5%-os áfakulcs, most idén a szállásadóknál, szálláshelyeknél
kereskedelmi
van,
szálláshelyeknél
is 5%-os. Na most ez a 27%-os áfa, ez tényleg egy Európa rekord. Magyarország ugye az EU-n belül a legmagasabb áfát használja. De én valahol olvastam, hogy az úgynevezett medián áfakulcs, nem tudom, ennek a pontos elnevezését, az csak 17%. Hogy is van ez?
Ez lehetséges. Az áfának három kulcsa van, tehát az általános
effektív
kulcs mellett.
Effektív áfakulcs. Most megnéztem a jegyzeteimbe, ugye úgy hívják, hogy effektív. Nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, szeretném, ha megmagyarázna.
Tehát az általános áfakulcs mellett, a 27% mellett van egy 18%-os és egy 5%-os áfakulcs is. Ez azt jelenti, hogy az áfa bevételek, amikor beérkeznek, nem csak 27%-os, hanem kisebb áfatartalmú bevételek is érkeznek be. Tehát ha az ember elosztja az áfa bevételeket a deklarált árbevételekkel, akkor fog kapni egy effektív áfa kulcsot. Minél több az 5%-os áfa, nyilván annál alacsonyabb lesz ez az effektív áfa kulcs.
Egyébként most jut eszembe egy nagyon-nagyon fontos példa, ugye a lakásoknál ugye 5%-os áfa kulcs volt, most visszaáll majd a 27%, ugye, ha jól tudom, 2020-tól, bár azok a lakások, amelyeket elkezdték, még 5%-kal megy, de ez egyébként egy elég érdekes és jó példa erre.
Így van, igazából már az 5% is egy, mondjuk így, hogy bátor lépés volt, tehát az Európai Unió ezt egy derogációként fogta fel, amit csak
mert az általános ajánlás
lehetett.
Az nem ez.
Így van, az egyáltalán nem ez. Nem véletlen az, hogy ugyanakkor, amikor lehet, hogy tételre sok kivétel van, de nem sokféle kivétel van. Tehát az összes húsfélék tartoznak az 5%-ba, meg a tej tartozik, igen, az 5%-ba. A tejtermékek tartoznak a 18-ba, meg a pékáruk, és ezen kívül más nem nagyon van benne.
Jó, most tartunk egy kis szünetet, és aztán lehet, hogy még az áfa üggyel még egy kicsit foglalkozni fogunk. Beszélgető partnerünk Erdős Gabriella, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Néhány perc után folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.